Urunk, ezen a héten, ezeken az estéken nagyon mélyen elgondolkoztunk. A saját életünkről, a mi életútunkról, hogy mi is történik mi velünk most ezekben a napokban, és mi is történt velünk az elmúlt időben. És keressük a te valóságos megtapasztalásodat, azt a bizonyosságot, hogy ezek valós dolgok. Hogy ezek nem gyermekképzetek. Hogy ezek nem látszólagos dolgok, hanem te vagy Jézus Krisztus a valóság. És te bennünket nem csapsz be, és nem vezetsz félre, és a te érintéseid valóságos, isteni érintések. Urunk, azért is gondoljuk ezt így végig, mert olyan sokszor becsapott már bennünket a mi elképzelésünk, a mi vágyakozásunk, a mi álmaink, amik után szaladtunk, és olyanokká lettek, mint a szappanbuborék. És mi valami valóságosat, valami maradandót keresünk, annál is inkább, mert nagyon komolyan veszük azt, hogy hamarosan át kell lépnünk az örökké valóságba, és akkor nekünk biztos hittel, biztos tudással kell rendelkeznünk, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, és mi vár ránk. Látod, Urunk, hogy mennyire becsap bennünket ez a mostani világ a maga misztikájával, amikor élményeket nyújt, mindenféle babonás, meg varázslatos dolgokat, a láthatatlan világból való jelzések is érkeznek egyre inkább hozzánk, hiszen a mi korunk az okkult lelkek áttörésének a kora, és meg tud zavarni bennünket. Urunk, nem ezeket a hangokat keressük, hanem a te biztos, szerint, kedves szavadat, ami a szívünk mélyen belső bizonyosságot ad. És köszönjük, hogy így halljuk Jézus Krisztus a te hívó szavadat, amikor azt mondod, hogy szeretnéd, hogy mi követnénk téged. És közben átéljük a mi méltatlanságunkat. Mi valóban olyan bűnösök vagyunk, hogy mi nem érdemeljük meg, hogy hozzánk szólj és velünk törődjél. És átéljük a mi alkalmatlanságunkat és álhatatlanságunkat, hiszen tapasztalataink vannak erről, hogy mi már megpróbáltunk lépéseket tenni feléd, és mindig elestünk, aztán elvesztettük a kedvünket is, és megint elteltek az évek vagy évtizedek. Annak idején, vagy az életünk során többször hallottuk már a te komoly hívásodat, és sokszor nem lett ebből semmi a mi életünkben. Úr Jézus Krisztus, aki szerte jártál és jót tettél, amikor lent voltál a földön, és megszabadítottál sokakat, akik az ördög hatalma alatt voltak, és meggyógyítottad azokat, akiket hozzád vittek. A te istenséged és lelked, és istenségednek és lelkednek valóságával, te drága személyedben legyél itt közöttünk, és érintsél meg bennünket, a mi szívünket, lelkünket. Mondunk, azokat a folyamatokat sem tudjuk megmagyarázni, amik bennünk végbe mennek, és amik talán most elindultak ebben az evangelizációban. Elkezdtél valamit, Urunk, és most hálásak vagyunk, hogy folytatod, és kérjük, hogy ne is hagyd abba. Így kérjük a te áldásaidat, kérjük, áld meg bennünket ezen az estén. Amen. Isten igéjét olvasom a Királyok második könyvéből. A második fejezet 19. versétől a fejezet végéig terjedő ige szakasz. Tehát Isten igéjét olvasom a Királyok második könyvének második fejezetéből a 19. és azt követő verseket. És mondták, a város férfiai Elizeusnak. Íme a város jó lakóhely volna, amint Uram magad látod, de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli. És ő mondta, hozzatok nekem egy új csészét, és tegyetek sót belé. És elhozták neki. Ő pedig kiment a forráshoz, és belevetette a sót, és mondta, ezt mondja az Úr, meggyógyítottam-e vizeket, nem származik ezután azokból halál és idétlen termés. És egészségessé lettek a vizek mind a mai napig. Elizeus beszéde szerint, amelyet szólott. Felment azután onnét Bételbe, és amit az úton felfelé ment, apró gyermekek jöttek ki a városból, akik őt csúfolták, ezt mondván, jöjj fel, kopasz! Jöjj fel, kopasz! És hátra tekintvén, és meglátván őket, megátkozta őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszaggatott közülük 42 gyermeket. Onnét azután felment a Kármel hegyére, onnét pedig Samáriába tért vissza. A mai esténknek a címe áldás vagy átok. És azt, hogyha megpróbáljuk egész egyszer elmondani, ami nagyon jó, az az áldás, vagy ami nagyon-nagyon rossz, az az átok. És most ez a két különböző lehetőség áll előttünk, mi előttünk, akik az evangéliumot halljuk. Érdekes, hogy ugyanazt az evangéliumot halljuk, ugyanazt, és mégis két különböző hatást vált ki. Hatást ér el. Ez az evangéliumnak a kettős hatása. Ugyanannak az üzenetnek kétféle kicsengése és következménye. És tényleg így van. Azt mondja még Pál apostol is, hogy hirdetem az evangéliumot, és az egyeseknek életnek illata életre, milyen jó illat, másoknak halálnak illata halálra, rettenetes illat. Ugyanaz két különböző következménye. Vagy azt mondja a Biblia, hogy Isten szól, én egy szegeletkövet helyezek le Sionba, egy csodálatos szegeletkő, és milyennek a következménye? Akire ez rá esik, azt szétzúzza. Ez az átok. A másnak pedig egy biztos, drága szegeletkő, amire felépíteti az életét. Ugyanaz a szegeletkő. Tehát Jézus itt, hogy személye. Egyeseknek áldást, másoknak pedig átkot jelent. Már a gondolkozásukban is. Ugyanígy a mostani történetben ezt a két utat látjuk, ugyanazon prófétai sereg, ugyanolyan próféta, ugyanazon prófétának a jelenléte mellett Jerikóban, az egyik városban áldás, Bételben pedig átok. Egyikben meggyógyulnak a vizek, másikben pedig rettenetes katasztrófa következik be. Pedig mind a két városban ugyanazon proféták vannak, vagy ugyanazon proféta iskolák vannak, az Elizeusnak a tanítványai vannak. Mind a két városban Elizeus van jelen, mind a két városban ugyanazt az üzenetet, evangéliumot hirdetik. Előbb nézzük az áldást. Amikor annak idején még teológus koromban búcsút vettem az én kedves barátomtól NDK-ban, Berlinben, a Schönefeldi pályaudvarnál, akkor soha nem felejtem, azt mondta nekem, hogy legyél áldáshordozó. Nem tudtam, hogy mikor látom őt újra. Már az Úrnál van. De a szava ott van állandóan a fülemben. Majdnem, hogy meg is áldott ezzel. Ez valahogy bennem sokáig ott volt. Visszamentem egy nagyon nehéz szituációba. És ott volt a fülemben állandóan az, hogy te legyél áldás hordozó. Vagyis valóban mész, vidd magaddal az Istennek az áldását, ez a jelenlétét, ez a gyógyító jelenlétét. Tulajdonképpen azt mondta, amit mi valamennyien ismerünk a Bibliából, hogy azt mondta az Úr Ábrahámnak, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. És Ábrahám kiment, és hova ment? Mindenhol áldás vitt magával. Bárhova mély testvérem, légy áldás hordozó. Bármilyen az életednek a körülménye, bármilyen foglalkozásod van, szakmád van, mesterséged van, elhivatásod van, az élet minden területén szükség van ránk, hogy vigyük magunkkal a beteg világba az Istennek a jelenlétét, az ő áldásait, mert szennyezettek a vizek. Mert mérgesek a források. Miről van szó ebben a részben? A Jerikó férfiai vezetői, gondolom, megkeresik Elizeust, és egy közügyet visznek hozzá. Az egész városnak ügye volt, úgy végig gondoltam azt, hogy ők nagyon jól tudták azt, hogy a kereszténységnek, Isten embereinek és gyülekedetének van egy olyan üzenete, ami nem csak a Bibliórára érvényes. Bennünket sokszor be akarnak szorítani a Biblióra közösségébe. Ott, pláne a kommunista időkben ez volt, hogy a falak közt azt csinálsz, amit akarsz. Amikor naív emberként 75-ben elmentem az iskola igazgatóhoz egy kis faluban, mondtam, hogy szeretnék az iskolába hitoktatni, mondta, hogy hát tiszteltes úr, a parókián meg a templom azt csinál, amit akar. De úgy az egész faluban ne akarjon mindent megváltoztatni. Pedig Isten igéjének nem csak a Bibliórán belül van szava, hanem az élet minden területén Istennek van szava, van elgondolása. Ennek egész népünk számára van Istennek elgondolása és szava. És az kereszténységnek és Bibliának van profétikus üzenete, amit el kell mondani, így szól az Úr. És ezt látjuk éppen a profétáknál és meg Elizeusnál, és hát tegnap azt láttuk, hogy három királynak mondja el az Isten akaratát. Három seregnek mondja el, hogy mi az Istennek az akarat, és mit kell tenni. Egész praktikus tanácsokat ad, hogy hol ássanak árkokat, hogy majd jön a víz, és majd nem fog szomjan halni egy állat sem, és az emberek is életben maradnak. Tehát jönnek, és egy közügyet tárnak elé, hogy szép ez a város, látod, minden megvan, csak a források tönkrementek, mérgesek a források, és ártalmasak. És segítsél. És ekkor Elizeus kér egy új csészét, abba a sót tesznek, és oda megy a forráshoz, és beleveti a sót, és kihirdeti Istennek az akaratát. Múlt időben, hogy meggyógyítottam, a vizeket nem származik ezekből halál és idétlen termés. Mert Isten ez már elvégzett dolog volt, csak ez a kérés kellett hozzá, és hogy kihirdesse. És megmenekült a város a szomjhalától, a veszedelemtől. Ma is nagyon időszerű ez a történet. Mert, mint mondottam, ismerős, mérgezettek a vizek. Nem csak azért, hogy a környezetvédők el tudják mondani, milyen veszélyben van az ivóvíz készletünk itt egész Európában, és még Magyarországon is. Amit én inkább nézek, a lelki ivóvizeink, lelkiekben vagyunk nagyon veszélyes helyzetben. Mérgezett a kultúra, amiben benne élünk, amiből táplálkozunk, amiben felnőnek a gyermekeink, meg van mérgezve. Gonosz szellemiségek azok, spiritualitások azok, amik megszabják a mi társadalmunknak az életét. Elég csak belenézni a televízió műsoraiba, vagy fölmenni a világhálóra, és megnézni, hogy mit találunk ott, mert a világhálón kibontakozik előttünk a világ, és látjuk azt, hogy mennyi veszély leskelődik ránk. Itt valóban érvényes, hogy mit használ az embernek. Az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val, azért, mert olyan módon táplálkozik, ami, vagy táplálkozhat, ami ártalmas. Az egész lelki, szellemi klíma, amiben benne élünk, mérgezett. És szükségünk van az Isten emberére, hogy oda menjünk az Isten emberéhez, és kérjük, hogy segítsél, mert ez tönkretesz bennünket. De a lelki élet is mérgezett. Még az egyházunk élete is sajnos mérgezett. Ahol mi oltalmat keresnénk, ami református egyházunkban is, és látjuk, hogy nagyon sok mérgezett italt adnak mi nekünk. Akár a Bibliának a kritizálása által, amikor a Szentírásnál sokak előtt elvesztette az autoritását, a tekintélyét, és nem hisznek a Biblia tévedhetetlenségében. Aztán jönnek a különböző módszerek, amik a lelki életet, a bibliaóráknak a közösségét tönkre teszik. Amikor a hitetlen és okkultista pszichológusoknak a tudományát akarják a bibliaórákon megvalósítani, vagy a lelki gondozásban megvalósítani. Én föl vagyok háborodva azon, hogy a szociálpszichológiának az egyik módja, vagy eszköz a csoportdinamika gyakorlatát keresztjéniesítették, és ami egyházunkban is tanítják, és elég sok lelkész ezt megismeri, és a rábízott kis nyájat, a kis bibliórás közösséget használják fel arra, hogy gyakorlatozzanak, hogy milyen legyen a csoport hatás. Nagyon sok baj van, a zenénkkel nagyon sok baj van, ami itt az egyházakban van. A nagy csábítás, ami hív bennünket, hívja a fiatalokat, az Amerikából jövő rajongó közösségekbe, ahol nagy lelkesedés, rajongás és örvendezés van. Én nem akarok senkit elkedvetleníteni, de a reformátusok lapjából olvastuk, én nem titkot mondom, hogy a Papp László arénában milyen pünkösdista dicsőítő koncertre hívogatta a újságunk, a zsinatírozának a megbízottjai által a fiatalokat. Most Debrecenben, a Phoenix stadionban egy Darléna Csess nevű asszony vagy nőtestvér énekelt egy ilyen dicsőítő rajongó alkalmon, és ő se titkolja, az interneten lehet olvasni, hogy igazi pünkösdista, est pünkösdista lélek. Tehát itt a misszió is összekeveredik mindenféle dologgal. Tehát mérgezett vizek vannak körülöttünk, és ezért szükségünk van arra, hogy az Isten emberei jöjjenek, és szükség van arra, hogy mi Isten embereként elmenjünk az élet minden területére, és képviseljük a tiszta és csalhatatlan, egészséges evangéliumot, hogy Isten ereje meggyógyíthassa azokat, akiknek erre szüksége van. Tehát bárhol élsz, testvérem, bárhol mozogsz, szükség van rád, vidd a tiszta igét, Jézus szavát, az ő szeretetét, és Szent Lelkének a munkáját, úgy, mint Elizeus. És ezért mennek oda Elizeushoz, mert szükség van rá, és ő mondja, hogy meggyógyítottam a vizeket, így szól az Úr, ne jöjjön abból többet átok és keserű. Kedves testvérek, az Ószövetséget, amikor magyarázom, akkor látom azt, hogy mindenhol a Krisztus nyomait fedezhetjük fel. Így láthattuk azt, hogy Elizeusban, meg Illésben is, meg a prófétákban Krisztus lelke volt. A Krisztusnak a lelke volt. Ezt a Péter levélből tanultam, hogy a prófétákban benne volt a Krisztusnak a lelke. És ezért az Ószövetség nagyon közel áll hozzánk, és nagyon szeretjük benne, mert Krisztust, azt, hogy Krisztust találjuk meg. De a proféták nem csak a Krisztus lelke által szóltak, hanem ez az Elizeus például Krisztusnak a tüposza volt, előképe volt. Tehát az Ószövetség egy-egy szereplő, egy-egy szabadító például előképe, előtípusa a Krisztusnak. Tehát például József az ő szabadításában, megbocsátásában, meg abból, hogy széttárja a karját, hogy jöjjetek közelebb hozzám, kinek az előképe? Hát Jézus Krisztusnak az előképe. És Jézus Krisztusra mutat. Ahogy József megmentette az népét, meg egész Egyiptomot. A haláltól kenyeret adott, úgy Isten adott nekünk Jézusban kenyeret, tehát József, Jézusnak az előképe. Elizeus is, Jézus Krisztusnak az előképe, és amikor azt mondja, hogy így szól az Úr, meggyógyítottam a vizeket, hogy ne származzon abból többé keserű és halál, ez előre mutat a mi drága megváltónkra, aki igazából meg tudja gyógyítani azt, ami bennünket veszélyeztet, és nekünk ártalmas. Előre mutat Jézusra, aki szerte járt és jót tett, és meggyógyított mindeneket, akiket hozzávittek, és megszabadította azokat, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. És előre mutat nem csak a 2000 évvel ezelőtt földön járó Jézusra, hanem előre mutat a most itt levő Jézus Krisztusra, aki az ő lelke és istensége által egész közel van hozzánk. Amikor az igét hirdetjük, amikor segítségül hívjuk az ő nevét, amikor oda megyünk hozzá, mint a Jerikó beliek oda mentek Elizeushoz. Jézushoz megyünk hozzá, nem ezekhez a prófétákhoz megyünk. Mi a Jézushoz megyünk oda, lélekben megyünk oda, imádságban megyünk oda. Uram, mérgezett a víz, amit ittam. És én úgy érzem, hogy nagy veszélyben van az én lelkem. Uram, érints meg engem, és szabadíts meg engem, és rád van szükségem. Érints meg, és szabadíts meg engem, mert rád van teljesen szükségem. De testvérek, ne csaljuk meg magunkat egy ilyen mutogatással, hogy ilyen gonosz a világ. Hogy a világban, ahova nézek, mindenhol valami veszély vesz engem körül, mert egyrészt azért nem is csak veszély vesz körül, mert Isten általános kegyelme során sok szép van ebben a világban. De nem a másikra kell mutogatni, hanem nézzük csak meg, hogy mi van mi velünk, a mi szívünkkel. Mi van a mi mérgezett kútjainkkal. Illetve mi van mi velünk, hogy belőlünk mi is jön ki. Hogy nem tudjuk mi is mérgezni a másikat. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy családabb a szíva mindennél. Tehát a mi szívünkkel is bizony baj van, és a mi szívünkben nem jöttek ki olyan dolgok, amik megmérgezték a másikat. És itt nekünk önvizsgálatra kell jutni, és magunkat kell megvizsgálni, valóban, hogy esetleg olyat mondtunk, hogy a környezetünket megmérgeztük egy gondolattal, egy rágalommal, egy nem tiszta szóval. Megmérgeztük a saját házasságunkat, a lehetetlen magatartásunkkal, a keserűségünkkel. Megmérgeztük talán a gyermekeinknek a lelkét, mert igazságtalanok voltunk velük, és szeretetlenek voltunk velük, vagy nem engedtük, hogy a hit útjára találjanak. Megmérgeztük talán a kapcsolatainkat, a gyülekezetünket, ami keletlenségünket vagy hidetlenségünket, lehet, hogy még a Biblia órán is úgy viselkedtünk, hogy megkeserítettük a társainknak, a lelki testvérünknek a lelki áhítatát. Azért nekünk, mi nekünk szükségünk van arra. Mint Jerikó vizeinek szüksége volt arra, hogy az Úr hatalma megváltoztassa, nekünk szükségünk van arra, hogy a Jézus Krisztus a mi szívünket és lelkünket megváltoztassa. Hogy a csodát tegyen a mi szívünkben, bensőnkben, odálljon mellénk, és azt mondja, hogy meggyógyítottam a vizeket, hogy ne jön abból többet keserű. Én hiszem, hogy Jézusnak van arra hatalma, hogy a bennünk levő rosszat legyőzze. Én elhiszem, hogy az Úr Jézusnak van hatalma arra, hogy a bennünk levő keserűséget elvegye, a félelmet is elvegye, a tisztátalanságot is elvegye. Hiszen ezért jött, és ezt ma is megteszi. Amint olvassuk a Jézus munkáját, tehát most a Elizeusnál úgy elvonatkoztatunk tőle, és a Jézust nézzük. Amikor nézzük az Úr Jézus munkáját, amit az Új Szövetségben olvashatunk, hogy hogyan tette ezeket a csodákat, hogy hogyan támasztotta fel a halottakat, meg hogy hogyan tisztította meg a leprásokat, meg milyen hatalmas dolgokat tett, akkor általában elakadunk a mirákulumnál, a csodánál. Hogy milyen csodálatos dolog ez. Én pedig inkább azt keresem, hogy milyen változást hozott egy ember lelkében. És elkezdtem most olvasgatni úgy ezeket a csoda történeteket, a Jézus gyógyítási történeteit, hogy persze hatalmas dolog, hogy kinyújtotta a béna kezét, és épp lett, hogy rátett a sarat a szemére, és kinyitott, és látott, ezek hatalmas dolgok. De azt keresem, hogy milyen lelki változás történik, hogy a lelküknek az a keserűsége, a lelkének a mérgezett állapota hogyan tudott megváltozni a Jézus érintése után. Mert nekünk erre van szükségünk. Erre van szükségünk, hogy a mi lelkünk valahogy megváltozzon. Ne legyünk olyan undokok, és olyan kibírhatatlanok, és olyan szeretetlenek, mint amilyenek vagyunk. Mert ezzel mérgezzük a környezetünket. És ezért kérhetjük az Úr Jézus, hogy jöjjön és segítsen, és olvasd így a Jézus csodáit, hogy most ne azt nézd, hogy dobta el a mankót, vagy hogy hagyta ott az ágyat, hanem azt nézed inkább, hogy hogyan változott meg ennek az embernek a lelke. Mert nekünk a lelkünk megváltoztatására van szükség. Az emberek mindig a külső egészséget keresik, és hát keressük persze, nagyon jó, hogy keressük. De a lelkünknek a megváltozására és meggyógyulására, amennyire nagyon szükség van, azt annyira nem keressük. Hogy amit nézem azt, hogy ez a Mária Magdaléna, akivel Jézus ördögöket űzött ki, egy milyen szabad és tiszta nő lett belőle. Hogy azok az asszonyok, akik a pénzükből szolgáltak az Úr Jézusnak, a Zsuzsanna, meg a Johanna, hogy ezek nyilvánvaló, hogy korábban talán ezen a területen voltak sebezhetőek, és így most megnyílik a szívükkel együtt a pénztárcájuk is. Hogy ezek, akik bizonyos előítéletekkel bírtak a Péter meg a János a samaritánusokat illetően. Hogy a János azt mondta egyszer Jézusnak, hogy kérjünk tüzet a samaritánus falvakra, mert téged nem fogadtak be. És amikor meghallják, hogy megtérnek a samaritánusok, kit küldenek le Jeruzsálemből, Samáriából, hogy befogadja őket? A Jánost. És oda megy, és átölel őket. Isten áldását átadja. Micsoda lelki változás, ez a pénzsóvár zsugori Zákeus. Hogy tördeli a kezét az Úr Jézus előtt, és mondja, hogy Uram, a vagyonomnak a felét odaadom a szegényeknek. És ha valakitől valamit patvarkodással elvette, négy annyit adok helyébe, hogy milyen változást tud az Úr hozni az ember szívében. És ezek a nagy csodák. Igen, ezek a nagy csodák. Amikor az Úr azt mondja, meggyógyítom ezt a szívet, megváltoztatom ezt a szívet, mert ez a nagy változás, ez az áldás. Mert ahova Jézus Krisztus betér, ott áldás keletkezik az ember szívében is. Azt mondja, hogy így áldást parancsolt te melléd. Áldást parancsolt melléd, de ez csak akkor lesz valóság, hogyha lélekben is meggyógyíthatja a vizeket, hogy abból ne jöjjön többet átok. És akkor majd te is gyógyíthatsz a más vizeket. Akkor te is gyógyíthatod a családodat, áldáshordozó leszel. Gyógyíthatod a környezetedet, a kedves szavaddal, a lelki finomságoddal, hogy veled nagyon jó együtt lenni. És keresik a te társaságodat, mert veled jó együtt lenni. Miért? Mert áldáshordozó lettél. És miért lehetél áldáshordozó? Mert egyszer az Úr Jézus Krisztus azt mondta te neked, hogy meggyógyítottam ezeket a vizeket, hogy ne jöjjön belőle többet keserű és átok. Tulajdonképpen ezért is van ez az evangelizáció. Nem azért, hogy is megtérjünk, és ugyanolyan undok emberek legyünk, mint eddig voltunk, hanem hogyha Jézushoz fordulunk, akkor ő igenis ezeket a forrásokat, a bennünk levő forrásokat meg akarja tisztítani. A másik, amiről nem szívesen beszélünk, az az átok. Jerikóból felmegy a proféta Bételbe. Nem olyan nagy távolság, kb. 30 km távolság lehet ez, és ott egy másik történet következik be. Kijönnek a gyermekek, és csúfolják, mondják, hogy jöjj fel, kopasz, és hátra tekintvén meglátva őket, megátkozza őket az Úr nevében, és kijön az erdőből két nőstény, egyes 42 gyereket szétszakít. Ez meg az átok. Ugyanazon emberek vannak, a proféták, Elizeus, és a munkálatuknak a következmény egyik helyen az áldás, és a boldogság, és a felszabadultság, az üdvösség, a másik helyen pedig az átok, a veszedelem és a kárhozat. Mennyire ellentétes ez? Tudom, hogy ezt a történetet nagyon nehéz még hallgatni is, és azt mondjuk, ez a horror sztori azért talán tévedésből került bele a Bibliába, de nem. Ez valósággal belekerült a Bibliába, csak értsük jól. Nem egy ilyen átkozódó, vajákos asszony kell elképzelnünk, vagy ahogy egy cigányasszony átkozódik, nem úgy átkozódik, indulatosan üvöltözve ez az Elizeus. Egyáltalán nem. És ez nem is az ő munkája. Ez Isten munkája. Ez Isten műve, ami ott történik. Nem az Elizeusi. Hát gondolnád azt, hogy Elizeus tudott a nyelvék, a medvék nyelvén beszélni, mint Maugli a dzsungelkönyvében. Nem tudott a medvék nyelvén beszélni. Tehát nem az ő magán akciója volt, hogy mondta, Ursus indulás, 42 gyereket széttépni. Nem, erről szó sincs. Ez nem Elizeusnak a munkája volt. Ez félreértés volna. Vagy gondolod, hogy Elizeusnak ilyen hatalma lett volna, hogy ő két ilyen szörnyű bestiát, vadállatot, csak hogy a szavába elindított volna, hogy az őt önérzetében megbántó gyerekeket most jó megbüntesse? Nem erről van szó. Hogy ismerte volna ezt a két nőstény vadat, és bizalmi kapcsolatban volt velük, és bármikor azt tették, amit akart. Nem. Hanem azt ismerte, aki a vadak fölött is, az egész világ fölött, az egész természet fölött uralkodik. Istent ismerte. És Istent valami olyan belső és titkos kapcsolatban ismerte, hogy amikor az Isten valamit mondott neki, tudta, hogy nekem ezt tovább kell mondanom. És Istennek engedelmeskedett. És itt nem ő az, aki bosszút áll, hanem Isten ítéletet gyakorol. És itt akár tetszik, akár nem, testvérek, nekünk tudomásul kell venni, hogy Istennek a tulajdonsága az ítélet. Ő ítélő Isten. Mert rettenetesen gyűlöli a bűnt, és egyszer számon fog kérni minden gonoszságot. Különben úgy gondolom, hogy ha egyáltalán nem lenne ítélet ebben a világban, akkor minden összeomlana. Tehát azért, ha tőlük ellopták a biciklit, akkor rossz gondolataik vannak, hogy meg kell büntetni. Vagy valami rossz dolgot tettek velük, akkor persze szükség van ítéletre. Még hogyha ilyen egyszerűen logikázom is ebben a dologban. De Isten mindenféleképpen ítélő Isten, és ezt az ítéletet gyakorolja. Mi úgy képzeljük el Istent, hogy a jó Isten, aki szerető atyaként kedvesen bólint, és félre néz atyailag, amikor rosszat tettem, mintha nem is látna, hogy menjen szépen tovább. Úgy, ahogy eddig minden volt, úgy is megbocsát. Azt mondta Heinrich Heine, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Szóval, hogy ilyen elképzelése van az embernek Istenről, de ez nem a Bibliának a tanítása. A Biblia pedig világosan elmondja azt, hogy Isten ítéletet gyakorló, Isten, aki a bűn felett haragszik. És hogy hogyan gyakorolja az ítéletet, az ő szuverén titka, ő úgy és akkor gyakorol ítéletet, de gyakorol ítéletet. A legrettenetesebb ítéletet gyakorolja Isten. És majd annak idején, az ítélet napján azt fogja mondani, hogy távozzatok tőlem, ti gonoszságot cselekvők, az örök tűzre, amit készítetett az ördögnek és az angyalainak. És elmennek az örök kárhozatra azok, akik az átok alatt éltek, és úgy maradtak. Azt az azonban, hogy Isten ezt az ítéletet hogyan gyakorolja, a Bibliából láthatjuk világosan. Látnunk kell, hogy előtte figyelmeztet. És ezt azért hangsúlyozom, mert nem tudjuk ennek a bételi esetnek az előtörténetet, hogy előtte mi is volt. De Istent ismerjük, és tudjuk róla, hogy Isten, ha keményen ítéletet gyakorol, ez nem úgy történik, hogy váratlan egyszer csak minden előzetes figyelmeztetés nélkül lesújt. Nem olyan, mint egy kegyetlen gonosz apa, aki abszolút nem szereti a gyermekét, és ilyen cinikus mosolyan nézi, hogy a gyerek szétszedi a házat, és rosszalkodik, és egyszer csak ráront, és agyba főbeveri. Ez nem ilyen. Isten nem. Előre figyelmeztet a fáraót. Mielőtt úgy megbüntette volna, hogy elsőszülött fiát megölte a pusztító angyal. Előtte legalább 9-szer figyelmeztette. Legalább, hogyha a 10 csapás figyelmeztetéseit nézem, akkor a 10. csapás volt az elsőszületeknek a halál. Előtte 9-szer halálosan komolyan figyelmeztette, de nem csak cselekedetekkel, hanem szóval is, és megmagyarázta neki, hogy ez lesz a következmény. Tehát Isten előre figyelmeztette őket, hogy mi legyen. A Jób könyve azt mondja, hogy szól az Isten kétszer vagy háromszor, hogy eltérítse az embert a gonoszságtól és a veszedelemtől. Tehát Isten előre figyelmezteti azt, hogy vigyázz, amit cselekszel, annak következménye lesz. És ezt mi is ismerjük. Ne tévelyegjetek. Isten nem csúfoltatik meg. Aki amit cselekszik, azt fogja aratni is. Tehát Isten előre elmondja, és világosan megmutatja, hogy minek mi a következménye. Tehát előre szól, csak hát nem ismerjük a bételi történeteket, hogy hogyan figyelmeztette őket, hogyan intette őket. Mert intette őket. Törvényt adott nekik. Odaadta a prófétát. Odaadta egyik legzseniálisabb prófétát, az Elizeust. Hogy tudják, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Isten előtte kér és unszol. Térd meg, hagyd abba, ezen az úton ne járj. Ez neked nem lesz hasznos. Károra lesz neked is, meg a másiknak is. De amikor betelik a pohár, akkor büntet. De mondom, a büntetésnek mindig volt előtörténete. Előre figyelmeztet. Újra Jézusra gondolok. Ott áll az olajfák hegyén. És nézi Jeruzsálemet. És azt olvasjuk, hogy és könnyekre fakad. És sírva mondja azt, amit mond, mert előre látja, ami 40 év múlva bekövetkezik. Előre látja azt, hogy 40 év múlva mi lesz a pusztulás, a büntetés, és könnyek között hangosan kiáltva mondja azt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, akiket hozzád küldöttem, hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, mint a kotlós az ő csibéit, de te nem akartad. Azért pusztán hagyatik te neked a te városod. És azt hiszük, hogy az emberek megrettentek és megtértek volna. Pedig ez komoly figyelmeztetés volt. Előre elmondta, hogy minek mi lesz a következménye. És még gonoszabbul cselekedtek. A Jézust elfogták, megkorbácsolták, ruháit szétszaggatták, keresztvára feszítették Jézust, a kapukon kívülre toloncolták. És ezután 40 év múlva eljött az ítélet, minthogy Isten szólt volna a két medvének, jött Vespasianus császár, és a fia Titus, és kőkövön nem maradt Jeruzsálemben. És amíg ott történtek, és amilyen szörnyűségek történtek Jeruzsálem ostrománál, amiről Josephus Flavius részletesen beszámol, azok messze felülmúlják a 42 gyermeknek a halálát. Tehát Isten előre figyelmeztet, de aztán ítéletet gyakorol. Hát Betlehemben is, vagy Bételben is szólt. Bételben is szólt, de hogy mennyire? Ott voltak a próféta iskola diákjai, nem ilyen öreg emberek voltak, stram, fiatal férfiak voltak. Ők odaszánták magukat az Úr szolgálatára, akik áldásos munkát végeztek. A Bibliát lemásolták. Mondtam tegnap, hogy akkor készült az a híres Pentateukosz, ami egyik legrégebbi 5 Mózes gyűjtemény, amire nincsen régebbi, ami nekünk teológusoknak nagyon nagy ajándék. Ezek segítettek a szegényeknek, a betegeket gyógyították, hirdették az igét, ezek szolgáltak, ezek a jó hírt, az evangéliumot vitték. Isten mindent megtett, hogy ezek az emberek megtérjenek. És hogy nem úgy megtértek volna, hanem a gyermekeiket Isten ellen úszították. És ez ennek az egésznek a kulcsa. Itt nem arról van szó, hogy ezek egyszerű gyermeki csúfolódást gyakoroltak fel, mint mi gyerekkorunkban jött egy biciklis. Bácsi azt mondta, hogy bácsi, előre forog a hátsó. Nem ilyen volt ez. Nem ilyen, egyáltalán nem ilyen volt. Vagy nem olyan volt, mint mondta egy férfi nekem a gyülekezetben, tiszteletes úr. Az unokám azt mondta nekem, hogy uborka fejem van. Nem volt uborka feje, de unoka ezt mondta. De nem egy ilyen dologról van szó, hogy jó, meg kell büntetni. Egyáltalán nem ilyenről van szó. Hanem itt arról van szó, hogy a szülők otthon beszéltek az Isten emberéről. Már megint ez a kopasz mit akar csinálni? beleszól a mi magán életünkbe. Ez felháborító, hogy az életünket nem hagyja nyugton. Mi azt teszük, amit akarunk. Ez, ami a gyerekek száján kijön, ez a szülőknek a véleménye. Ez a teljesen megkeményedett népnek a vélekedése és csúfolódása. A gyerek csak elmondja. Mert a gyerek persze, hogy elmondja. Amit a gyerek otthon hall, amit a szülők mondanak a papról, az Istenről, a Jézusról, azt a gyerekek szemrebben és nélkül tovább mondják ám. Isten pedig meghallja. Isten nem süket. Isten nagyon jó hallja, mindent hall az Úr. És még a gyerekek is elmondják, akkor nyilvánosságra kerül. Jöjj fel, kopasz! Jöjj fel, kopasz! Különben ez nem olyan nagy baj, ha valaki kopasz. Ezzel nem is kellett volna megfelhőzni. Hát, nekünk is volt egy profétánk, aki kopasz volt, reformátorunk volt, a Sztárai Mihály. Hát ő is kopasz volt. Hát, hogy kicsúfolták, azért nem haragudott, mert nem szólt a medvéknek, vagy a bölényeknek, hogy valami rosszat tegyenek. Sőt, még ki is használta, mert a hazdúrk is ráleskelődött, meg a török is. Úgyhogy, amikor elment, ki akart menni a házból, akkor a botjára egy nagy tököt rátett, és kitudta az ajtót a félhomályban. Úgyhogy volt, hogy több karcsapás érte. Tehát ebből nem kellett volna akkor ügyet csinálni. Nem arról van szó, hogy a kopasságát csúfolják, az Urat csúfolják, az Isten csúfolják, és az Isten ügyét gyalázzák meg. Így is mondhatom, hogy a Szentet, magát, az Urat, a Jézus Krisztus csúfolják. Amikor az Elizeust a szájukra veszik, akkor tulajdonképpen az Isten ügy ellen mondanak nevet, és a Szent Lelket csúfolják. Emlékezünk és gyalázzák. Emlékezünk tegnap estére. Mondtam azt, hogy az Úr lelke van rajta, amikor az énekes elkezd énekelni. És az Úr lelke van rajta, ez egy terminus technicus arra, hogy a Szentlélek ott van. Azt az embert, aki által a Szentlélek szól, azt gúnyolják és csúfolják és teszik nevetségesé. Mondhatom, hogy a Szentléleket károvolják. Ezzelen pedig ez egy olyan bűn, ami ellen, amitől nem lett meg, aminek a büntetése elkerülhetetlen. És megjelenik az Istennek az ítélete. Látjuk, testvérek, hogy ugyanaz az evangélium. Ugyanaz az üzenet. Ugyanaz az út, az üdvösség útja, amit ezek a proféták elmondanak Jerikóban és elmondanak Bételben, egész különböző hatásokat vált ki az emberekből. És szétválnak az utak. És ez ma is így van. Ez a kettő, mind a kettő előttünk lehet. Ezért mondja az Úr, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élhess. És olyan kedvesen unszol és kér bennünket, mert nem akarja, hogy elveszünk. Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. De nehogy azt gondolja valaki közöttünk, hogy jó van, akkor most megtérek, és akkor én ezzel elrendezem az üdvösségemet. Mert azért te most egy szép döntést hozol, és azt mondja, jó van, akkor megtérek, ezért Isten nem lesz meghatva. Az üdvösségünknek nem az az alapja, hogy te most egy jó vagy rossz döntést hozol. Ez csak megvalósít valamit. A te döntésedkor most megnyílik a menny. De nem azért nyílik meg, mert te döntöttél, hanem megtaláltad azt az utat, amiatt megnyílik a menny. De miért van ilyen út? Azért, mert Istenben nem csak az ítélet van, hanem a kegyelem is. Figyeljük csak meg, a szeretet is. Istenben a két fő tulajdonsága, ítélet is, meg a szeretet is. Mind a kettő Istennek a örökké való tulajdonsága. Inkább kezdem azzal, Isten végtelenül szeret. Ezért a kulcs ige, amit gyerekkorunktól kezdve tudunk, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Tehát Isten a szeretet. Ez az Istennek a legfontosabb és legelsőbb, legcsodálatosabb tulajdonsága. De van egy másik tulajdonsága is, ez még az ítélet, a büntetés. A bűnt meg kell büntetni. Való Hóseás könyvben van egy ilyen rész, hogy miként adnálak oda téged, Efraim, és miképpen szolgáltatnálak ki téged, Zeboim. Ott van az, hogy megrendült bennem az én bensőm, és szánalomra indultam irántad. És minthogyha Istenben ott két tulajdonság harcolna. A bűnöst meg kell büntetni. Mert nem hagyhatom a bűnt büntetés nélkül. Mert milyen Isten az, aki a bűnt büntetés nélkül hagyja? Az egy igazságtalan Isten. De ott van mellette ugyanakkor a szánalom is, és a szeretet is. De én szeretem azt az embert, és nem akarom, hogy elveszem. Így van pontosan az ige, a Hóseás 11.8-ban. Miként adnálak oda Efraim, és szolgáltatnálak Izrael? Miként adnálak oda, mint adnád, és tennélek olyaná, mint Seboim? Megesett bennem az én szívem, és fellángolt bennem minden szánalom. Isten szereti a bűneiben vergődő embert. Isten szereti azt az embert, akit megmérgeztek, aki másokat is megmérgezett, és szeretne neki valami megoldást találni, hogy megváltozzon az élete. De nem lehet igazságtalanul büntetés nélkül hagyni. A bűnt meg kell büntetni, de ugyanakkor szeretném fölmenteni, mint hogy a két tökéletesség egymás mellett lenne, hogy hogyan tudnék úgy igazságot szolgáltatni, hogy mégis a szeretetem megmaradjon, és hogyan tudnám úgy szeretni, hogy ne legyek igazságtalan Isten. És tudod testvére, hogy hol találta meg a megoldást, amire nézve megtérhetünk? A kereszten. Mert amikor Jézus Krisztust halálba adta, az ő igazsága teljesen elégtételt nyert. Mert minden bűnünk büntetését ő rávetette, és az én összes bűnömnek a büntetését rávetette, és őt valóban megbüntette. És így szerethette a világot, hogy abban téged. Amikor Isten valakinek megbocsátja a bűnt, ez nem úgy történik, hogy nem, esetleg nem történt semmi, mintha nem történt volna valami. Minden bűnt megbüntet az Isten. Testvérek, ami bűnt elkövet az ember, elkövettél te, el fogsz követni, én elkövettem, ezt Isten mind meg kell, hogy büntesse. A bűnt nem lehet büntetés nélkül hagyni. Egyetlen egyet sem, kicsit, nagyot sem. A nyilvánvaló cégéres bűnöket sem, a titkos bűnöket sem lehet büntetés nélkül hagyni. És úgy szerezte meg a megoldást, hogy Jézuson büntette meg. Azért, hogyha Jézus neked megváltod, akkor a bűn már meg van büntetve. Ha Jézus neked még soha nem lett megváltód, a bűnt rajtad fogja megbüntetni. Ezért kell az Úr Jézust a szívükbe fogadni. Ez ennyire világos és tiszta. Vagy Jézus a te helyettesed és helyetted meghalt, vagy te magad fogsz ott állni. Egyedül a törvény előtt. Az ítéletben. Ezért mondja az Úr, hogy szeret téged, és nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy ezt fogadd el. Ezt a Jézust fogadd el. Csak ez számít Isten előtt. Az Isten ítélő szék előtt. Csak ez az egy dolog számít, semmi más. És amikor Isten ítéletet gyakorolt az életünkben, mert már gyakorolt az életünkben Isten ítéletet. Mert olyan dolgok is történtek az életünkben, amiket soha nem tudunk megmagyarázni. Aminek a fájdalmát soha nem tudjuk kiheverni. Hogyha Isten ilyen nagyon kemény és nehéz eszközökkel szólt hozzánk, ez azért tette, hogy a szívünk összetörjön, és keressük a megváltót. Hogy ne veszünk el a bétellel együtt, hanem inkább olyanok legyünk, mint akik Jerikóban a tiszta vízből ittak. Én hallottam egy anyáról, aki tragikus módon elvesztette az ő gyermekét, és utána tért meg. Isten még ezt a rettenetes, ítéletteljes dolgot is fel tudta használni, hogy ő odaforduljon az Úrhoz. Mert amikor az Úr megítél bennünket, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Testvérem, te is Bételben élsz. A gyermekeinkre kinyújtotta a kezét a sátán, hogy elrontsa őket, hogy ők majd olyan életet éljenek, ahol csúfolják a szentet. Fordulj Jézushoz, kezd új életet, és tartsd meg, mentsd meg a gyermekeidet is, meg a saját lelkedet is. Jöjj Jézushoz, és kérd meg, hogy gyógyítsa meg a lelkedet, gyógyítsa meg a mérges forrást, hogy élhess, mint te, mind a te házad népe. Amen. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, a hit hallásból van, és az a te igéd által. Köszönjük, hogy az igédet mondtad, és most meghallottuk azt, ami által hitre juthatunk, ami által oda kapcsolódhatunk a megváltóhoz. Köszönjük, hogy egy nagy lelki igény támadt bennünk. Nekünk a Jézus Krisztusra van szükségünk, mert egyedül ő benne van szabadulás. Egyedül ő a megváltó, és egyedül ő az, aki meg tudja tisztítani a szívünket ezektől a mérges vizektől. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy minden rólad beszél a Bibliában, és most már számunkra minden rólad beszél ebben az életben is. Mert a gyermekkorunktól kezdve te voltál, aki olyan gyakran odaálltál mellénk, és olyan sokszor hallottuk már ezt az üzenetet, de talán nem értettük úgy meg, mint most. Köszönjük, hogyha most kitisztult valami bennünk. És ami lelkünk elindult, tétován, félénken bár, de téged keres. Köszönjük, hogy valóságosan megérinthetünk téged hitáltal. És azt kiáltjuk, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Érítsd meg az én szívemet, és szeretteimnek a szívét. És tégy csodálatos dolgokat a mi lelkünkben. És most megköszönjük neked azt, hogy nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Urunk, és nem tudjuk, hogy mikor jön el a mi földi biológiai halálunk. Mikor ér véget a mi földi életünk. És mikor jár le minden lehetőség. Azért most, amíg még itt vagy, és itt van az ige, és itt van a gyülekezet, és itt van a Szentlélek, és itt van a mi bűnös szívünk, hadd tudjunk egy döntéshozni emelletet, hogy hadd legyünk valóban teljesen a tiéd. Legyél nekünk kezesünk, legyél nekünk helyettesünk, legyél nekünk Krisztusunk közben járunk, rád bízzuk magunkat, és neked adjuk egész életünket. Áld meg, Urunk, ezt az estét, ami számunkra. Csendesítsd el a mi gondolatainkat, és vezess bennünket lelkeddel a te útaidon. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen ti veletek. Amen.